Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy hirdesse számom te dicséretedet.
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
Dicsérjük és magasztaljuk őt örökké.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged.
Krisztus, ami Urunk és megváltónk ezt mondja. Amit nekem áld az Atya, az én hozzám jön, és aki én hozzám jön, az semmiképpen sem vetem el. Az pedig az Atya akarata, hogy aki elküldött engem, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, azt feltámasszam az utolsó napon.
Gyülekezet, gyászoló testvéreim! Isten, ami mennyei édesatyánk, az élet és a halál ura, megszomorít, de meg is vigasztal, megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít. Mulandóvá tette Isten életünket bűneink miatt, de egyszülött fiát is adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért, amikor most megállunk, kedves Mária néni hamvai mellett, Istenhez fordulunk kegyelemért, nála keresünk vigasztalást, útmutatást és reménységet.
Ezzel a reménységgel hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 5. részében, a 19. versben a következőképpen. Jézus mondja, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Gyászoló gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt Hűvösöldben a Fébé diakonisza közösség kápolnájában jöttünk össze, ugyancsak egy forró nyári napon, hálaadó Isten tiszteletre. Ott volt közöttünk Mária néni, Mária testvér. Az ő 100. születésnapján adtunk közösen hálát. Akik ott voltunk, akik ott lehettünk, soha nem fogjuk elfelejteni azt az áldott alkalmat. Ahogyan ő a tőle megszokott derűvel, mélységes szeretettel, alázattal, bölcsességgel volt közöttünk, szólt életéről, ahogyan megfogalmazta hálaadását, ahogyan a diakonisszák és a család közössége, evangélikus egyházunk egésze kifejezhette azt a meggyőződését, hogy ezt a 100 éves születésnapot Isten ajándékának tekintjük, annak az évszázadnak minden egyes napját, az örömöket és a megpróbáltatásokat, a szenvedést és a megújulást, hiszen Mária testvér is, mi mindannyian is ezt Isten kezéből tudtuk venni, a jót, az örvendeteset és a nehezet, a fájdalmasat is. Azon a hálaadó Isten tiszteleten is én szolgálhattam, Mária és Márta története alapján szóltam arról, hogy Endrefi Jánosné Máté Mária testvérünk, aki élete jó részét két szakaszban, mint tudjuk, diakonisszaként töltötte, de közben hűséges szolgálóként Nyíregyházán is dolgozott, lelkész, nyugdíjas lelkész férje mellett, hogy ő egyszerre töltötte be a Máriák és a Márták hivatását. Ahogyan ebben a bibliai Lukács evangéliumában megőrzött történetben, Mária, aki Jézus szavát hallgatja, aki az evangéliumot szívében forgatja, aki a szerint él, él a Jézussal való közösség lehetőségével, de egyszerre Márta is tudott lenni, a szorgoskodó, a hűséges, dolgozó, a diakonissa, aki a kezek evangéliumát is megvalósítja és hirdeti. Mária és Márta egyszerre. Ez volt 2 évvel ezelőtt. Aztán láttuk, éreztük az ő fizikai hanyatlását, de újra és újra hálát adtunk az ő szellemi és főképpen a lelki frissességéért. Ahogyan imádkozni, énekelni, mosolyogni tudott, ahogyan oly sokat jelentett az ő környezetében a sajnálatos módon fogyatkozó diakonissa testvéreknek, annak a ottani hűvösvölgyi közösségnek, gondozóknak, családnak oly sokat jelentett az ő egyénisége. Sokan merítettek erőt ebből, hogy fogyatkozó testi erővel is a szellemi, de még inkább a lelki frissesség megmarad. És a legvégén már a szellemi frissesség is csökkent, a szellemi kapacitás is hanyatlott, de a lelki közösség, az Úristenre hagyatkozás láttuk az arcán, láttuk a szemében, láttuk a szívében, mindvégig megmaradt. Szívünk mélyén talán készültünk az újabb születésnapra. Gertrúd testvér úgy foglalta a repüljegyét, hogy megérkezzen egy születésnapi háladó Isten tiszteletre. Talán megint összejöttünk volna, szép kis gyülekezet az ő ágya körül, imád nem a kápolnában, hanem az ő szobájában, egy háladó születésnapi Isten tiszteletre. Az Úristen másként rendelkezett. 102 éves kora előtt néhány nappal ezt mondta, jól van, jó és hű szolgám, Mária. Kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Nem csak a földi élet távlatai között, hanem immár az örökké valóság távlataiban. És ez most már nem egy születésnapi istentisztelet, hanem egy formája szerint talán gyász istentisztelet, valójában ugyanígy hálaadó alkalom. Én azt kérem, hogy tudjunk mosolyogni. Mosolyogni a szívünkben mindenek előtt, mosolyogni a szemünkkel, mosolyogni egész életünkkel, mert így vagyunk méltók a mai naphoz. Így vagyunk méltók a mi hitünkhez, hogy nem úgy ülünk itt, mint akiknek nincsen reménységük, hanem úgy, mint akik vissza tudunk tekinteni egy hosszú életre, egy időhöz kötött 102 éves szolgálati időre, és előre tudunk tekinteni egy számunkra felfoghatatlan örökké valóság távlatra. Mi ez, hanem ok hálaadásra, kétszeres hálaadásra. Akárhova nézünk, akár hátra, akár előre, hálát kell adnunk. És ez így van jól. Ezért ne sírjunk, hanem mosolyogjunk. Legyen a mi szívünkben igazi krisztusi derű. Úgy, ahogyan Mária néni, Mária testvér szívében is ez volt. És az ige hirdető számára minden egyes szolgálat, ha nincsen kijelölt ige, nehéz döntést jelent az ige választás. És amikor megnéztem az útmutató július 9-ére kijelölt igéjét, akkor azonnal döntöttem. Az ő halála napján volt ez az ige, az új szövetségi ige Márk evangéliumából: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. Egy gyógyítási történet végén hangzik el Jézusnak ez a szava, de most alkalmazzuk ezt a magunk helyzetére, alkalmazzuk ezt Mária néni, Mária testvér szolgálatára. Milyen szép is ezt mondani, erre gondolni: menj haza a tieidhez. Ő most hazajött az övéihez, hiszen itt van a gyászoló család, itt van a gyászoló, ugyanakkor örvendező gyülekezet, a gyászoló és örvendező, hálaadó család. Itt vagyunk, mert ő hazajött az övéihez, ide Nyíregyházára, abba a gyülekezetbe, ahonnan indult, ahol a szülők hűsége és szeretete mellett az egyháznak a közössége, befogadó és tanító közössége olyan sokat jelentett számára, vagy ahogyan a leánykörben, vagy a különböző kézimunka szakkörökben ő megtalálta a maga szerepét, szolgálatát, vagy a Betánia közösségben megérintette őt, és ez fontosabb mindennél, Isten élő szent igéje. Később is örömmel, hálaadással emlékezett vissza arra, ahogyan egészen személyessé vál számára ez az ige. És köszönhette mindezt az ide érkező szolgáló diakonisszáknak is. Akkor még egészen fiatal volt az 1926-ban megalakult Fébé Diakonissza Egyesület. És ezek a Fébé diakonisszák jöttek ide Nyíregyházára, és a fiatal lány, a még tizenéves lány csodálattal nézte az ő sugárzó személyiségüket. Azt mondta egy helyen, hogy mintha angyalok érkeztek volna ide. Angyalok a maguk mosolyával, a maguk derűjével, a maguk egyszerűségével, és mégis sokat mondó segítőkészségével. Megtetszett neki ez a szolgálat. Elhatározta, hogy ő is diakonissza lesz. A családja nem könnyen fogadta ezt a döntést. Azt is elmondta, hogy édesapja meglehetősen mórózusan mondta neki: hát ezért neveltünk téged fel, hogy kolostorba kerülj. De aztán addig erősködött, sok tusakodás, harc, imádság után addig erősködött, hogy a család is ezt elfogadta, és ezért elkezdhette diakonissza szolgálatát. Igen, akkor Budapestre kerülve, a Fébé közösségben először növendékként, aztán immár diakonisszaként elkezdhette akkor még fájdalmasan rövidre szabott szolgálatát. Kórházban, betegek között és más munkaterületen. Nem csak Budapesten, hanem Piliscsabán is, vagy Szarvason, vagy Székesfehérváron, úgy, ahogyan a diakonisszák számára általában a nincs itt maradandó városunk jegyében hangzott a napi parancs, hogy hova kell menniük, hol van szükség rájuk, hol kell szolgálniuk. Ő ment és szolgált hűségesen. Így szolgált aztán Rutkai Miklián, Géza mellett a dabasi Jóni gyülekezetben is, mert akkor ott volt rá szükség. Jött a fájdalmas döntés, a diktatúra döntése, feloszlatják a szerzetes rendeket, a diakonisszák közösségét, szélne keresztik a diakonisszákat. A fájdalmas, nyilván megrendítő búcsú Isten tiszteletre 1951-ben, amelyet Szulaf Henrik tartott, úgy kellett elmennie, hogy nem volt civil ruhája. Ekkor írta, ebben az időben írta Turmezei Erzsébet testvér azt a megrendítő versét, hogy fordítja a tedeumot, és közben fejti a ruháját. Mert át kell alakítani a diakonisszák egyszerű szürke ruháját civil ruhává. Fájdalmas, könnyekkel teli folyamat volt ez. Neki sem volt civil ruhája, úgy segítettek neki vásárolni civil ruhákat, hogy ezzel tudjon menni erre az Isten tiszteletre. És aztán nem volt mit tenni, visszajött Nyíregyházára, haza az övéihez. Itt bőséges szolgálati terület várt rá a diakóniai munkában. Nem diakonisszaként, és mégis diakonisszaként. Mert formailag nem viselhette a diakonisszák egyenruháját, szívében azonban folytatta ezt a szolgálatot. A gyülekezet szeretet otthonában a későbbi Emmausban kezdett dolgozni, annak vezetője lett, és munkáját igen nehéz anyagi körülmények között, de nagy hűséggel végezte. Itt is olvassuk a feljegyzéseket, hogy hogyan kellett sokszor kérni a híveket, hogy egy-egy cső kukoricával, egy kis liszttel vagy tojással járuljon hozzá a fenntartáshoz. Bizony nehéz időszakok voltak ezek. Nem állami normatívából, nem központi támogatásból, hanem a hívek áldozatkészségéből lehetett ezt a diakonissza munkát folytatni. Szeretetből és odaadásból. Mindenki, aki ebben a hőskorban a diakonissza vagy diakóniai munkát végezte, példát jelent mindannyiunk számára, hogy megváltozott körülmények között, talán még nagyobb hűséggel, a tőlük tanult szolgálatkészséggel kellene nekünk is dolgozni. És ebben az időben kötött házasságot Endrefi János, immár nyugdíjas lelkésszel, aki korábban ugye a Felvidéken, Felső-Szelén szolgált, majd Pozsonyban, onnan, ahogyan el kellett jönniük, Mágocson szolgált. És megözvegyülve ide került fiához, és aztán megözvegyülve vette el Máté Máriát. Ő hűséges szolgálatot végzett ekkor a családban is. A családi áhítatok, az istentiszteletek, vagy a közös beszerzések, a közös munkák a diakóniai területen összekovácsolták őket. És a család a következő nemzedékek szeretete övezte őt és őket. És ez a szeretet a most itt levő leszármazottak több nemzedék jelenlétén keresztül most is, ebben az órában is tapasztalható, érezhető, tapintható. Ő hazajött akkor az övéihez, úgy, ahogyan ez az ige is mondta, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. És aztán megözvegyülvén is folytatta a nyíregyházi szolgálatát, de eljött az az idő, immár nyugdíjas korában, amire ő sem számított, csak az Úristen titka volt addig, hogy 1989-ben lehetőség nyílt a csodára, a csoda megvalósítására, újraindult a FB diakonisszák munkája. Ott volt a kezdet kezdetén. Ott volt a későbbi Saretta diakóniai szolgálatot végző közösségében, annak kápolnájában, azon az istentiszteleten, ahol először fogalmazódott meg az a nagy-nagy bátor reménység, hogy újra induljon el a diakonissza munka a FB keretében Magyarországon. Micsoda nagyszerű időszak volt, és akkor ő is hazakerült aztán az övéihez. Amikor 1996-ban immár Budapestre került, újra az anyaházba, akkor érvényes volt rá, immár másodszor is ez az ige Márk evangéliumából, menj haza a tieidhez. Igen, ő az övéihez, a diakonissza testvérekhez tudott hazamenni. Turmezei Erzsébethez, a diakonissza társokhoz, a lelkészekhez, Csepregi Zsuzsához, Zászkalészki Pálhoz, Madocsai Miklóshoz, Veperdi Zoltánhoz, Sztojanovics Andráshoz, vagy Görög Zoltánné Hajnihoz, mindazokhoz, akik a diakóniai és a diakonissza munkát végezték, folytatták. Az övéihez tudott hazamenni. Sokat jelentett ez az újraindulás német segítséggel, Gertrúd testvér támogatásával, és az övéi közösségében tudott megmaradni. Íme másodszor is igaz lett ez az ige, hogy az övéihez mehetett, és ott tanúskodhatott arról Jézus szavanyomán, hogy milyen nagy dolgot tett vele az Úr, és hogyan könyörült rajta. Ezt a diakonissza munkát hitelesen élte, hitelesen végezte a szolgálatot, amíg ereje engedte, és amikor már tevékenykedni, akár csak a kerti munkákban is, vagy bármi más kézi munkában, igéslapok készítésében is már nem volt képes, megmaradt az imádság szolgálata, a derű, az a közösség, abban a közösségben, ahol ő élete alkonyát tölthette. És szeretett testvéreim, harmadszor is hangzik ez az ige, harmadszor is el kell mondani, a Nyíregyházra érkezés, a fémébe érkezés után harmadikként is, menj haza a tieidhez. Igen, mert ez már a hazahívó szó. Harmadszor az örökké valóság hívása, az örökké való Isten hívása az, aki hazahívja őt az övéihez olyan értelemben, hogy ott vannak már azok, akik előre mentek, az ő szerettei, családból, gyülekezetből, előre ment diakonisza testvérek közül, és mindazok, akik már hitünk és reménység szerint előre mentek, és abban a mennyei közösségben együtt alkotják majd azt a még a mostaninál is erőteljesebb és csodálatosabb gyülekezetet, amelynek őt ő is tagja lehet. De legfőképpen azért mehet haza, mert őt házigazdaként várja a szerető Jézus Krisztus, aki azt mondta az igében, hogy ő előre megy, hogy helyet készítsen nekünk, és ő ott van, hitünk szerint várja, megbocsátó kegyelemmel, mert mindannyian bukdácsoló, bűnökkel is terhelt, emberi gyengeségekkel terhelt emberek vagyunk, ezért irgalomra, bűnbocsánatra szorulunk. De Jézus Krisztus ezt is ígéri, hogy az ő érdeméért lehet nekünk életünk, örök életünk és üdvösségünk. És ezért, amikor születésnapra készültünk, születésnapi köszöntésre, akkor a mi hitünk és reménység szerint az újjászületés, az örök életre születés ünnepén lehetünk most együtt. Úgy, ahogyan a középkori, ókori egyháztól kezdve, már az ókortól kezdve, a szenteknek nem a születés a napját, hanem a halál a napját tartották számon, mint igazi ünnepet, hiszen az volt az örökké valóságnak a kezdete hitük szerint. Ezért is választottam ezt az igét. Mária testvér halála napjának az igéjét. Menj haza a tieidhez, vidd hírül nekik, hogy milyen nagy dolgot tett velük az Úr, és hogyan könyörült rajtad. Szeretett testvéreim, gyászoló, ugyanakkor mégis hiszem, hogy megvigasztalt, és a feltámadás reménységének örvendezni tudó gyülekezet. Immár nekünk szól ez az ige. Mi is menjünk a mieinkhez, abba a közösségbe, ahol szolgálunk, családba, gyülekezetbe, diakonisszák, fájdalmasan fogyatkozó közösségébe. Menjünk oda, és mi is tanúskodjunk arról, hogy milyen nagy dolgot tett velünk az Úr, hogyan könyörült rajtunk. Tanúskodjunk arról is, hogy ajándékozott nekünk egy kedves, mosolygós, szeretetteljes embert, Mária nénit, Mária testvért. Együtt élhettünk vele, ismerhettük őt, testvérei lehettünk, szolgatársai lehettünk, ezáltal megajándékozottak vagyunk. Tanúskodjunk ennek a közösségnek, immár nem csak földi, hanem földi és mennyei közösségnek az erejéről. És tanúskodjunk mindenek előtt arról, hogy Isten, az élet és halál ura, elhív valakit életében, és hiszem, hogy hív a halálában is, a földi életből az örökké valóságba. Ezért immár mi halljuk meg ezt az igét, hogy menjünk a magunk közösségeibe, és tanúskodjunk az irgalom és az örök élet Istenéről. Amen.
Thank you.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, mennyei édesatyánk, Te jó vagy minden teremtményedhez, és javunkra fordítod még a szenvedést is. És ezt Mária néni életében úgy láttuk meg, hogy miközben iszonyatos fájdalmai voltak az utolsó időszakban, mégis vigasztaló hangot, békességre vágyó testvéreket úgy találkozhatott velük, hogy oda mentek az ő szobájába, és mivel az ő számukra nyilvánvaló volt Mária néni szenvedése, mégis örömöt és békességet láttak az arcán. Mert a fájdalomnál nagyobb erő volt, amely Mária néniben munkálkodott. A te jelenléted, drága Úr Jézus Krisztus. Ezért most valóban ezen az órán hálát adhatunk Mária néni egész életéért, az ő szolgálatáért. Mindazért, amit atyai szeretetet szerint cselekedtél rajta. Minden áldásért, bánatért és örömért. Minden megpróbáltatásért és vigasztalásért, amivel megajándékoztad őt földi életében. Hiszen akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Mert te segíted olvasni a napi eseményeket, te segítesz átvészelni a nehéz időszakot, és te segítesz, Urunk, helyén kezelni az áldást, a jót, a dicsőséget, mert mindenért, mindenkor neked tudunk hálát adni. Így hálát adunk mindazért a jóért is, amit általa adtál az övéinek. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy látogass meg most a mi szívünket és a fájdalmat, a szomorúságot, ami esetleg bennünk van még, azt üszd ki a te jelenléteddel, az örök élet reménységével, azzal, hogy most válik minden valóra, most látjuk meg mindennek az igazságát, amiről te magad, Úr Jézus Krisztus, és az apostolaid által hirdetted az igét, amiről beszéltél nekünk. Nem szomorkodhatunk, hiszen az örök élet reménységével kínáltál meg bennünket, és ez valóban olyan, mint egy híd, amely a nehézségek fölött is átível. Könyörgünk hozzád a gyászolókért. Vigasztalj meg bennünket a te igéddel, hogy teljes szívvel reménykedjünk benned. Könyörgünk mindnyájunkért, vondd magadhoz szívünket végtelen szereteteddel, hogy keressük a te országodat, cselekedjük az igazságát, és békességgel fogadjuk el tőled keresztünket. Add nekünk szent lelked erejét, hogy a bűn ellen harcoljunk, a szeretetben növekedjünk, és hitben megálljunk mindvégig, Jézus Krisztusért, ami élő Urunkért és megváltónkért. Amen.
Vegyétek az áldást! Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Foglaljátok el helyeteket, kedves testvérek! Némi információval szeretnék szolgálni a következőket illetően. A temetőbe megyünk ki, úgy terveztük, hogy családi körben, de hogyha valakinek van erre érkezése, nagyon nagy szeretettel látjuk. Technikailag ezt úgy próbáljuk meg lebonyolítani, hogy itt a templom és a parókia közötti kis utcácskában, a Luther téren sorakoznánk föl, mert rendőri felvezetést intéztek nekünk, és kérjük szépen, hogy akik ehhez a konvojhoz csatlakoznak, álljanak be ide, ebbe a sorba. Hogyha valakik nem tudnak, próbáljanak meg csatlakozni. Figyelmen kívül hagyjuk majd a jelzőberendezéseket is, és így fognak a rendőrök elől egy rendőrautó és hátul egy rendőrautó bennünket vezetni. Ha valaki pedig tudja azt, hogy merre van a temető, és oda érkezik, őt is szeretettel látjuk. Mindeközben pedig, akik nem tudnak eljönni a temetőbe, érdeklődjetek, kedves testvérek, üres helyek iránt az autókban. A szeretett vendégség helyszíne az adott, és nyitott a mi számunkra. Ott meg lehet várni azokat a testvéreket, akik kimennek a temetőbe. Utána érkezünk mi is vissza, egy rövid szertartás után, miután Mária nénit elkísértük, és utána folytatódik a mi alkalmunk, szeretett vendégség keretében, amelyben lehetőség van arra is, hogyha valaki gondolja néhány szóban, megemlékezhet Mária néni szolgálatáról, a fébéről, néhány szóban, hálaadásban összefoglalhatja mindazt, ami a szívén van. Szeretném hirdetni továbbá azt is, hogy Nyíregyháza templomaiban, vasárnapi istentisztelet keretében mindenhol megemlékeznek erről az eseményről, Mária néni életéről, és hálát adnak érte.